Jó napot kívánok, ez itt az Elemző Extra kiadása Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával, én Benyó Rita vagyok, és hát azért az extra kiadás, mert hogy Biden vasárnap az X-en egy közleményben jelentette be, hogy visszalép az elnökjelöltségtől a november 5-i amerikai elnökválasztáson, és saját maga helyett Kamala Harris-t ajánlja a demokraták figyelmében. Nyilván sokan a vita óta pedzegették, hogy ez lesz az út, vagy ennek kellene lennie az útnak, de hát ilyen nem volt az amerikai elnökválasztások történetében, és ráadásul ugye a jelölés az egy hosszú folyamat az amerikai választási rendszerbe. Mi jön most? Hogy lehet kiválasztani ilyen gyorsan az új demokrata elnökjelöltet?
Igen, ez egy nagyon izgalmas és sok szempontból újszerű helyzet. És én azért azt előre bocsátanám, hogy ugyebár a meglepetéseknek az a természete, hogy nem lehet tökéletesen jelezni azt, hogy mi következik belőlük. Azzal együtt, hogy szerintem ez a tényel önmagában, hogy nem Joe Biden lesz a demokrata elnök jelölt, ezzel szerintem a demokratáknak az esélyei már önmagában javultak. Tehát amit tudunk per pillanat, hogy augusztus 19-22-én lesz Chicagóban az a konvenció, amin igazából döntés születik arról, hogy ki lesz végül a demokrata elnök jelölt, és hát a jelenlegi mozgások alapján a legvalószínűbbnek azért azt tűnik, hogy Kamala Harris jelenlegi alelnök lesz, ami abban a szempontból is sokkal egyszerűbb lenne, mert ez azt jelenteni, hogy a gyakorlatilag automatikusan meg tudja örökölni azokat a kampánypénzeket, amelyeket Joe Biden kampányába már a donorok, illetve a párt beadott.
Bocsánat, ez mitől automatizmus?
Van egy ilyen szabály, ami arról szól, hogy igazából mivel ez egy csapat, ezért az alelnök az ebből a szempontból ugyebár elve egy úgy felépített konstrukció, hogy adott esetben az alelnök helyettesítheti az elnököt, de ebben az esetben ez nagyon egyszerűen ennek egy kitaposott útja van, hogy hogyan kerülhetnek át a pénzek az új kampánycsapathoz, a régi új kampánycsapathoz. És abban az esetben, hogyha itt más jelölt lesz, és itt ugyebár mondjuk szóba kerültek a sikeres demokraták által kormányzott államoknak a kormányzói, mint lehetőség, de itt egy picit döccenősebb lenne ez a fajta ilyen idézőjeles öröklés. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy tehát, na és azt nem tudjuk ezen a ponton, hogy melyik út lesz igazából az, amit a demokrata párt választ, inkább az, és ennek az irányában mutat több jel, hogy ez többé-kevésbé névlegessé teszik mondjuk ezt az eseményt, és egy már előre konszenzusosan kialakított álláspontot képviselnek, ami most jelenleg úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet más, mint Kamala Harris, vagy pedig valamiféle mini előválasztást tartanak. Azért mini előválasztás, mert ugyebár már volt egy előválasztás.
És nincs ennyi idő.
Igen, és annak az eredménye egyébként az lett, hogy Joe Biden lett a győztese, és tehát ez igazából ebből a szempontból ez már egy későbbi folyamat, de nincs elég idő egyrésztről, másrésztről, ugyebár az előválasztásoknak van egy olyan természet, hogy azok törvényszerűen azért konfliktusokat idéznek elő, mert ez a választásoknak a lényege, a demokrata párton belül, és ott olyan az előválasztás során mindkét oldalon olyan kemény ütéseket szoktak bevinni egymásnak a jelöltek, hogy azt egy idő azért kiheverni, és azokból szokott egyébként sokszor abból az anyagból táplálkozni az ellenoldal kampánya is, és azt nem lehet megtenni ennyire közel a novemberi elnökválasztáshoz, hogy szétszedik egymást a jelöltek, mert az veszélyes lehetne. Én ezzel együtt azt gondolom egyébként, hogy most kifejezetten jót tenne a demokrata pártnak az, hogyha hát életkorban azért jóval Donald Trump alatti jelöltek egymással nyilvánosan vitatkoznának, és a demokrata párt is azt az üzenetet küldhetné, hogy mégiscsak van itt valamiféle demokratizmus, és ennek az eredménye szerintem lehetne az, hogy önmagában az választás is segíti a demokrata pártot, de hát az a helyzet, hogy jelenleg azért a demokrata párt legtöbb nagy prominensebb beállt Kamala Harris mögé, nem mindenki, mondjuk nem állt be Barack Obama, nem állt be Nancy Pelosi, nem állt be Schumer, és még többen mások, de a többség beállt, tehát a legvalószínűbb forgatókönyvnek ez tűnik, ami igazából egy pártelit döntés igazából, de elképzelhető még, hogy beindulnak olyan folyamatok, amik inkább eltolják ezt egy kicsit demokratikusabb, kicsit kiszámíthatatlanabb irányba.
Ugye igazából miközben mindenki azt mondta, hogy Bidennek, főleg a vita után, hogy Bidennek vissza kellene lépnie, mert hogy egész egyszerűen látszik, hogy annyira lassú már, hogy korából adódóan nem alkalmas újra a jelöltségre. A közben sok elemző azt is elmondta, hogy ennél fejnehezebb a demokrata párt, és azért benne van az, hogy hisz már az előválasztáson is dönthettek volna, úgy hisz már 2 éve is dönthettek volna, úgy, hogy elkezdenek építeni valakit alternatívaként, de nem ez történt. Ezért sokan azt gondolták, hogy végigviszi Biden a kampányt. Az, hogy már ebben sem az lett, amit sokan vártak. Ez jelezheti-e előre azt, hogy most minden forgatókönyv dőlt igazából, és hogy nem tudjuk kiszámítani előre, hogy mi történik november 5-én.
Szerintem tényleg nem tudjuk előre kiszámítani, és én azt gondolom, hogy aki figyelte a folyamatokat így az elmúlt hetekben, és nem is az amerikai belpolitika szakértőjét is már látszott az, amikor nagyon sok vezető demokrata politikus megszólal és kéri, hogy vonuljon vissza Joe Biden, amikor olyan nehéz súlyú szereplők, mint mondjuk Nancy Pelosi is ezt mondják, amikor olyan híres donorok, meg nyilvánosságban nagyra tartott arcok, mint George Clooney is felszólítja, és még nagyon sokan mások, akkor azért egy idő után ennek nem nagyon lehet más az eredménye, mint hogy visszalépés, és ezt a nagyon determinista szemléletet azért érdemes elfelejteni, mert egész egyszerűen ez azzal nem számít, hogy tényleg lehet, hogy nagyon sok ember mondja azt egyszerre, hogy na jó, így nem. Uh-huh. És hát nem akar politikai értelemben öngyilkosságot elkövetni se a demokrata párt egészen, se a mögöttük álló donorok, mert hogy ez sok pénzbe, energiába, stb. Került. Tehát ebben a helyzetben azért ezek az önkorrekciós mechanizmusok működni tudnak. Hogyha megnézzük azt, hogy Kamala Harrisnek milyen az elfogadottsága, nem egy kiemelkedően népszerű alelnökről van szó. Tehát Joe Biden annak idején alelnökként jóval népszerűbb volt. A legutóbbi 538 elemzés szerint, ami ugyebár a különböző közvélemény kutatásokat valamilyen módon átlagolja, Kamala Harrisnek van egy olyan 50%-os elutasítottság és egy 39%-os elfogadottsága. Tehát többen utasítják el, mint amennyien elfogadják. Ez nem lenne annyira rendkívül, mert Donald Trumpnak nem nagyon volt még olyan időszaka, amikor többen szimpatizáltak volna vele, mint amennyien elutasították, és jelenleg is 53% utasítja el, és 41% fogadja el, tehát körülbelül az arányok nem olyan drasztikusan különbözőek, de hogy ez azt is jelenti, hogy itt nem arról van szó, hogy egy alapvetően hát nagyon megosztó elnökjelöltel szembe egy ilyen közkedvelt valakit tudnak kiállítani a demokrata párt, és hogy ebből a szempontból szerintem ennek a lépésnek is van kockázata, de persze el lehet erre mondani, hogy talán kevesebb, mint annak, hogyha egy jóval ismeretlenebb elnökjelölt az, aki most beszáll a ringbe. Tehát amilyen irányba most haladnak a dolgok, és az inkább a Kamala Harris kiválasztása felé mutat, az is bizonyos szempontból egy ilyen kockázatkerülő stratégia, és több donor, Alexander, meg George Soros, meg mások is ezt képviselik, de ezzel együtt mégis kevésbé kockázat kerül, de ezzel szemben mondjuk a teljes vereség fele mutatna, mint Joe Biden támogatása, ami tényleg az utóbbi napokban kiderült, hogy ez politikailag egy teljesen tarthatatlan helyzetet eredményezne.
Ugyanakkor azért 5 évvel ezelőtt, amikor megválasztották Bident Kamala alelnökségével együtt, akkor voltak olyan összeesküvés elméletek, és ez a kérdésem, hogy mennyire erősíthet most rá, hogy igazából eleve azért ő lett az alelnök, mert majd Biden visszavonul öregségre, stb. Hivatkozva, és választás nélkül Kamala Harris lép be az elnöki pozícióba. Volt sok ilyen összeesküvés elmélet. Mennyire látszik az, hogy mondjuk van egy ilyen konteó, hogy eleve ez volt a forgatókönyv, vagy nem így működik
hát
ez
az
most?
Az a kérdés, hogy ezt kell-e Conteónak hívnunk egyébként? Abban a szempontból, hogy mondjuk Kamala Harrisnek, bár nem vagyunk gondolatolvasók, de tegyük hozzá, hogy nagy valószínűséggel világéletében ez volt a szándéka, hogy előbb vagy utóbb beülhessen az elnöki székbe, és hát nyilván nagyon sokaknak, ugyebár az alelnöknek részben ez az egyik funkció, és hát emlékezzünk a Kennedy gyilkosság esetében, amikor ugyebár rögtön ott volt az alelnök, aki át tudta venni a pozíciót, és hogy itt ez a természetes rendje a politikai helyettesítésnek, hogy az alelnök az átveszi egy idő után, átveheti egy idő után az elnök pozíciót, és sokszor van, hogy az alelnökök utána megmérettetik magukat, és elnökké válnak, mint ahogy ez Joe Biden esetében is történt. Tehát, hogy szerintem az nem összeesküvés elmélet, az biztos, hogy sokaknak volt már régebben egy ilyen szándéka, és az úgy tűnik, hogy a demokrata pártelit nagyobb része támogatja Kamala Harris-t, és nyilván ebben a helyzetben tényleg nehéz azt megmondani, hogy minek nagyobb az értéke. Egy kicsit népszerűtlen, de egyébként már a nyilvánosságba befutott jelölt, vagy pedig olyan, aki az országos közvélemény előtt valamivel ismeretlenebb, de és ennek lehetnek előnyei meg hátrányai is. Az szerintem biztos, hogyha megnézzük mondjuk most azt, hogy hogy állt Joe Biden, és nyilván bizonyos számodra azt mondhatjuk, hogy ez történelem, mert hogy innentől, vagyis különösen augusztus 9-11-től, amikortól meg lesz az elnök jelölt személy, onnan egy új időszámítás kezdődik, de hát Joe Bidennek tényleg nem volt esélye igazából már csak matematikai értelemben arra, hogy megismételhesse az elnöki ciklusát. Ha megnéztük például azt, hogy milyen nagyra nőtt Trump előnye az ilyen csatatér államokban, mint például Pennsylvania, akkor láttuk, hogy tényleg katasztrofális volt Biden támogatottsága, és azt is tegyük hozzá, hogy a Trump elleni merénylet, ami a különböző két oldalon futó összeesküvés elméletekkel szemben, azt gondolom, hogy ez valóban egy félre sikerült merénylet kísérlet volt, az még növelte is Trumpnak a népszerűségét egyes kutatások szerint, és azt a fajta ilyen kiválasztottság tudatot, amelyet Trump eleve azért épített magával kapcsolatban, ezt még tovább erősítette, és ez lépéskényszerbe hozta a demokratákat, és szerintem ennek az eredménye az, hogy erősödött a nyomás Bidenen, és ennek hatására tényleg vissza kellett lépnie.
Mindjárt beszélünk majd még Trumpról, hiszen ő meg pár nappal ezelőtt a jelölti beszédét elmondta, és abban több érdekesség volt, de még pár kérdés. Egyrészt ez csak a demokrata bulvárban és a demokrata választók körében reális forgatókönyve, hogy ha már színesbőrű és ha már nő, akkor miért nem Michelle Obama? Van-e ilyen reális forgatókönyv, hogy ő lépjen be a színre?
Szerintem hosszabb távra nyilvánvalóan van és lehet. Ugyebár persze az a komoly különbség mondjuk Bill Clinton, Hillary Clinton és Michelle Obama között, hogy Hillary Clinton ugyebár a politikában már aktív volt korábban is, Michelle Obama pedig kifejezetten nem. Azért általában, tehát hogy kevés kivétellel az amerikai politikában azért általában veterán politikusok azok, akikből elnök jelölt lesz, de én elképzelhetőnek tartom a távolabbi jövőbe, de hogy őszinte legyek, azért ennyire nem ismerem az amerikai belpolitikának az ilyen finom rezdüléseit, meg ilyen mély mozgásait, hogy ennek mi a valós esélye. Most jelen pillanatban biztos nem elképzelhető, hogy a jövőben igen. Azt azért ne felejtsük el, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak még nem volt női elnöke. És hogy Hillary Clinton ugyebár győzött az összavazatok tekintetében, tehát több szavazatot kapott, mint Donald Trump 2016-ban, de ugyebár az elektori szavazati rendszerben pedig Trump elnök győzött, tehát hogy ha Kamala Harris lesz a kiválasztott, annak is van kockázata, és önmagában nem az, hogy színesbőrű Kamala Harris, hanem az, hogy nő, mert ilyenre még tényleg nem volt példa az Egyesült Államokban, hogy női jelöltet megválasztottak volna, hogy azért-e, mert női jelölt, vagy nem azért, ezt nyilván kutatásokban sem nagyon egyszerű eldönteni, de hogy azt gondolom, hogy ha Kamala Harris lesz egyébként az elnök jelölt, és esetleg sikerrel jár Donald Trump-al szemben, szerintem szinte mindenkinek komolyabb jobb esélye van Donald Trump-al szemben, mint Joe Bidennek volt, akkor ez megnövelheti annak az esélyt, hogy a jövőbe lehetnek egyébként a republikánus oldalon is, de a demokrata oldalon is nagyobb arányban női elnökjelöltek, és könnyen elképzelhető, hogy Michelle Obama is komolyan felmerül egy adott pillanatban.
Ugye tettem már említést Trump 3 vagy 4 nappal ezelőtti beszédéről, amiben gyakorlatilag olyan volt, mint egy győztes elnök. Tehát nem úgy beszélt, mint aki épp kihív valakit, nem úgy beszélt, mint aki egy verseny előtt áll, hanem úgy beszélt, mint aki Amerikát egyesíteni akarja, mint aki közös elnöke akar lenni az egész Amerikának. Mennyire kell újra gondolniuk a republikánusoknak most a kampányt, vagy mennyire lehet tovább vinni ezt a vonalat, és ezzel próbálkozni novemberig?
Hát amíg nincs meg az új elnökjelölt személye, addig szerintem nem nagyon tudnak más csinálni, mint hogy tovább viszik az eddigi kampányt, de nyilván itt felmerül egyébként annak a kérdése is, hogy lehet, hogy igen, túl hamar, túl fölényes győzelmet aratott, ugyebár az első tévévitában Donald Trump, Joe Biden felett, mert hogyha ez nem történik meg, akkor egyébként, tehát ugyebár az előtt a vita előtt jóval halkabbak voltak azok a hangok, amelyek komolyan azt képviselték, hogy Joe Biden lépjen vissza, és még egyszer ismételjük el, hogy volt egy előválasztás, amely Joe Biden-t hozta ki győztesek, és ez is szembe megy egyébként az összeesküvés elméletekkel, hogy ez előre meg volt írva a könyvekben, nem valószínű, tehát hogy addig nem tud más csinálni, mint hogy ezt a kampányt folytatja, de utána szerintem muszáj lesz ezt valahogy módosítani ezen a kampánystratégián, és ugyebár a fő adóásza ennek a kampánynak, hogyha valaki mondjuk Donald Trumpnak az Instagram oldalát követi, akkor az tel is tele volt csak és kizárólag olyan videókkal, ami arról szól, hogy Joe Biden egy fogalmatlan öregember. És annak tükrében, hogyha lesz egy 20-30 évvel fiatalabb elnökjelölt, ez az egész kampánystratégia már megy a kukába, és ugyebár összevetve a minden bizonnyal azért nála jóval fiatalabb elnökjelöltekkel, Donald Trump lesz az idős ember, akinek felvethető majd, hogy mennyire lesz képes ugyebár az teljes elnöki ciklust kihúzni, tehát szerintem ez alapvetően változtatja meg a helyzetet, és még nem tudjuk azt, hogy ez hogy fog tudni igazodni a republikánus oldal, még nem tudjuk pontosan, hogy ki lesz a jelölt, tehát hogy még nagyon sok itt a kérdője, de én azt mondom, hogy önmagában ez a meglepetés faktor, ami tényleg, ahogy mondod, nagyon sok elemzőnek az előzetes előrejelzésével szembe ment, hogy itt igen, ez az ilyen dinoszaurusz párt, amelyik annyira képtelen igazodni az új helyzetekhez, hogy emiatt ki fog halni, szóval így jellemezték a demokrata pártot, és úgy néz ki, hogy ebben a helyzetben gyorsan tudott reagálni, tehát ennek szerintem önmagában van egy olyan hatás, amely kicsit teljesen zárójelbe rakhatja azt, hogy Joe Biden-nál kapcsolatosban mi volt az értékelése az amerikaiaknak, és azt is kicsit zárójelbe rakhatja, hogy egyébként ez az már említett merénylet, ez komoly politikai tőkét hozott Donald Trumpnak.
Ezt akartam pont kérdezni, hogy bárki lesz is a demokrata jelölt, azért Trumpnak van egy olyan adóásza, úgymond most, amit egyébként magához képest nagyon mérsékelten használt ebben a beszédben, hogy ő azért mégiscsak egy olyan jelölt, akit megmerényeltek, de ő azonnal ugye már most ikonikussá váltak azok a fotók, ahogy felemeli az öklét, és azt mondja, hogy harcolunk tovább.
A háttérben az amerikai zászlóval.
Szóval, hogy tényleg elképesztő fotók születtek erről a pillanatról. És hát ez azért mégiscsak egy olyan adóász lehet a kezében, ami látjuk, hogy friss közvéleménykutatások szerint a republikánusok azt gondolják, hogy 60%-uk azt gondolja, hogy Isten mentette meg Trumpot, és hogy ő egy kiválasztott. Tehát eddig is voltak olyan utalások, hogy ő magára úgy tekint, de hát most kvázi szinte, mint egy bizonyítékát látják ebben. Lehet-e egy ilyen földhöz ragadt per kiválasztott kampányra számítani, akár a demokrata-republikánus összehasonlításra?
Én azt gondolom, hogy lehet, csak nekem igazából egy kicsit az a kérdését, hogy a republikánus párt nem zárja be magát nagyon-nagyon abba a trumpi szélsőjobboldali világba, ami persze, ami mondhatjuk, hogy közelebb került jóval a republikánus párt mainstreaméhez, vagy hát a kérdés, hogy definiáljuk, de lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy a republikánus mainstream maga. Csak kérdés az, hogy ez elegendő lehet-e ahhoz, hogy több szavazatot nyerjen, vagy elnökválasztást nyerjen ezzel a republikánus párt. És ugyebár tehát az alelnök személye, ugyebár akit Trump kiválasztott, aki szintén ennek a közönségnek egy nagyon emblematikus képviselője, aki egyébként külpolitikai kérdésekben is inkább ilyen hardliner, ilyen keményvonalas, izolacionista álláspontot képvisel, aki nem nagyon támogatná Ukrajnát, aki ugye egyáltalán Amerikát inkább befele fordítaná, és ez az egész Trump-féle gondolkodásra jellemző, egy ilyen protekcionistább, egy ilyen izolacionistább politika. Szóval, és amely nagyon erősen épít az összeesküvés elméletekre, ami erősen épít a törzsi mítoszokra, stb. És látható 2016-ban is, hogy ennek lehet vonzere, de kérdés az, hogy ha lesz egy kicsit konszenzuálisabb, kicsit szélesebb körben megnyerőbb, talán egy kicsit kevésbé megosztó elnökjelölt a demokrata oldalon, mint volt Joe Biden ugyebár 2020-ban, hogy nem indul-e jobb esélyekkel egy ilyen elnökjelölt egy olyan választáson, ahol várhatóan most is magas lesz a választási részvétel, és ami azt is jelenti, hogy a bizonytalan szavazókat is meg kell győzni, és a bizonytalan szavazók közül azért nem mindenki gondolja azt, hogy Donald Trump Isten kiválasztottja, és nem mindenki gondolja azt, hogy ez valami földön túli jel, hanem ennél sokkal földhöz ragadtabb dimenziók mentén értékelik az amerikai politikát, és az az érdekes egyébként, és persze már tudjuk, hogy erre mostanak a visszalépésnek lesz hatása, de a Joe Biden elnöksége egyébként a számok alapján, és kifejezetten a gazdasági számok alapján egyébként elég sikeresnek mondható, csak az amerikai választók jelentős része ezt nem érezte sikernek. Tehát, hogy most sokkal jobban elszakadt egymástól a real gazdasági, ilyen rögvalóság, és az észlelés szintje, és az amerikaiak különösen a csatatér államokban, de nem csak ott, sokkal rosszabbnak érezték a gazdaságot, mint amilyen valójában. Hogy ez amiatt volt-e, mert Joe Biden már így az utóbbi években nem volt egy nagyon inspiráló jelölt, vagy amiatt volt, mert hogy egész egyszerűen az egész demokrata párt, meg az adminisztráció nem tudta jól eladni a politikáját, ezt nem tudhatjuk, de én könnyen elképzelhetőnek tartom azt is, hogy ezzel a visszalépéssel egy kicsit meg lehet szépíteni a múltat, és az elmúlt 4 évnek az egyébként elég jó gazdasági teljesítményét, azt egy kicsit átkeretezni, és én elképzelhetőnek tartom egy új elnök jelölt, ezt meg tenni. Tehát röviden, én azért arra számítok, hogy egy nagyon ebbe a maga világba, ebbe a szélsőjobboldali világba bezárkózó republikánus párttal szemben egy kicsit nyitottabb demokrata párt az sikeres lehet, és persze az viszont ezen a ponton egy jogos kérdésként vethető fel, hogy az a Kamala Harris, aki egyébként azt, hogy ő nő, azt, hogy ő színesbőrű, azt nagyon-nagyon a kirakatba tette mindig a politikája során, szemben mondjuk Barack Obamával, aki pont azért tudott egy megnyerő jelölt lenni sokak számára, mert ezt nem rakta ki annyira a kirakatba, szóval, hogy ez mennyire fogja tudni mondjuk a bizonytalankodó, vagy a Trump-al szemben hát ellenérzéseket tápláló mondjuk republikánus jelölteket akár arra rákényszeríteni, hogy ne menjenek el szavazni. Tehát itt nagyon sok kérdés van. Én összességében azt gondolom, hogy ezzel a visszalépéssel tényleg nőttek a demokrata párt esélyei, de nem olyan nagyon jó pozícióból indulnak, azt is hozzá kell tenni.
Hát biztos, hogy az amerikai kampánystratégiáknak most nagyon sok és izgalmas munkájuk van. Biztos, hogy az elkövetkező hetekben mi is még sokat fogunk beszélni az amerikai elnök választás folyamatáról. Nagyon szépen köszönöm, Krekó Péter, a Political Capital igazgatója segített nekünk egy kicsit megérteni az amerikai folyamatokat. Ez volt az elemző extra, Krekó Péterrel és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.
A levitézlet régieket, akiknek közük volt ahhoz, hogy ezt a beruházást a városok vagy a város tudta és beleegyezése nélkül ide telepítették, őket szépen le is cserélték.
A választások eredménye az pont azt mutatja, hogy többségben vannak azok, akik elutasították ezt a kínai akkumulátorgyárat.
Az idei éves választás, akár önkormányzati szinten, akár Európai Uniós parlamenti választás szinten, abból állt, hogy az embereket riogatták háborúval, riogatták akkumulátorgyárakkal, riogatták életveszélyes balesetekkel.
Mióta épül a gyár, azóta egyre jobban szépül Iváncsa is.
A sokszor lincs hangulatú közmeghallgatások után sokan azt gondolták, polgármesterek székébe is kerülhet az akugyár építési láz. A Szabadon következő adásában végigjárjuk az érintett településeket, és megtudhatják, miként hatott az önkormányzati választási eredményekre az akugyárak megjelenése. Ez a Szabadon, Benyó Ritával, tartsanak velünk!